Üdvözlök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Itt ül velem a stúdióban Sípos Mihály, a Fenntartható Visszafejlődés Mozgalom alapítója. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket is.
Igen, most egyébként jó hangulatban vagy, hiszen megkerült a vándorsolyomod, ami nem is tudom, mikor veszett el, és...
Napokkal ezelőtt veszett el, méghozzá péntek délutáni nap itt a felvétel tekintetében, ez most szerintem mindegy. A lényeg, hogy egy sólyom mustra volt Mike Budán, egy tanyán, a rezgőfészek lovas tanyán, és akkor ott elengedtem a madarat, és orkán erejű szél volt természetesen, és még tetiszta a dolgot annyi, hogy jöttek vadon élő ragadozó madarak, és az én madaramat elkezdték támadni, verni, és ő még egy pici baba, és akkor a széllel sodródva, a két karvallal küzdve, sajnos nyomát vesztettük. Persze annyit kapott, hogy a rajta lévő rádióadó az nem működött, így napokig nem fogtunk jelet, úgyhogy példátlan összefogással a vadászok, a Magyar Sólymász Egyesület tagja és az én barátaim, ez nagyon fontos, segítségével végül a barátaimmal találtuk, megbukkantunk a nyomára ennek a madárnak. Tegnap este minden programot lemondtam egyébként, ét nap alá téve, reggel 4-től éjfélig jártam Cegléd, Mike Buda és Albert Irsa közötti háromszöget, minden négyzetméterét ismerem, és kerestük a vándorsólyomot, de szerencsére sikerrel lett egy helyi vadász, Hervai Gergő, aki a nyomára akadt, és felismerte, hogy ez egy vándorsólyom jeladóval a hátán.
Majd még fogunk beszélni később, kibontjuk, hogy mi ez a fenntartható visszafejlődés, ami nagyon érdekes történet szerintem, de most így az előbbi sztorithoz kapcsolódva annyit kérdeznék, hogy te egy, milyen az érzelmi viszonyod az állatokhoz, például ehhez a konkrét sólyomhoz? Van egy intenzív érzelmi viszonyod?
Természetesen van, viszont az állatokhoz való érzelmi viszonyom az más, inkább egy ősibb, mint a mai átlagember viszonya az állatokhoz. Kettőféle állatot különítünk el. Az egyik az, amit ugye Isten arra teremtett, hogy gondoskodva uralkodjunk felette, szolgáljuk ki, semmiképpen ne intenzíven, ne ipari módon tartsuk vagy takarmányozzuk, hanem adjunk meg neki mindent a jó közérzet mellett, amíg él. Egy megfelelő természet azonos, ugye, ami neki az Isten terve szerinti takarmánya. Vigyázzunk rá, gondoskodjunk róla, és akkor utána együk meg, fogyasszuk el, és építsük bele a saját testünket. Ez az egyik féle állat. A másik féle állat pedig, amit kedvelésből tartunk, mind a kettő hozzáné a szívünkhöz. Egy igazi gazda minden egyes disznóját, minden egyes levágandó tyúkját, azt nagyon-nagyon szereti, viszont azért azt elmondom, hogy a kedvelésből tartott állatok azok valamennyi tanyába családtagok a közösségünkbe, és nálunk ez ugye nem csak a kutyamacska, egyébként aminek feladata van, tehát a kutyáknak is van feladata, hanem mivel ezt a világkulturális örökség listáján őrzött sportot, a sólymászatot gyakorlom, ezért így nálunk néhány ragadozó madár is ebbe a kategóriába esik, akik a mindennapjaink részei.
A fenntartható visszafejlődés egy olyan mozgalom, na, miért másonnan kezdem. Te feladtad az egyetemi katedrát, okleveles agrármérnök és vadgazdálkodási mérnök voltál, tanítottál, kutattál, és egyszer csak eleged volt a rendszerből, és azt mondtad, hogy kimész a tanyára, és olyan élelmiszereket akarsz enni, amiket te magad termelsz meg. Ehhez a mozgalomhoz aztán csatlakoztak többek, több tanya nemzetközi szinten is. Ez a te tulajdonképpen ős történeted ebbe a történetben. Azt nyilatkoztad többször, hogy azt érezted itt a civilizációban, hogy elszürkülsz. Mesélj erről a szürkülés érzésről valamit.
Idefele jöttünk, az Őrsvezértéren vezettünk, a feleségem vezetett, mert én még a köszönő SMS-eket írtam azoknak, akik segítettek ebbe a vándorsólyomos projektbe az elmúlt napokba, és az Őrsvezértéren felfigyeltem egy dolmányos varjúra. Ez a dolmányos varjú, ez szépen ott az autók között, nagyon okos volt, szaladgált és szedegette ki a morzsát, vagy a morzsának látszó tárgyakat, amire azt gondolta, hogy megehető, és vitte föl a Járda-szigetre, akkor, amikor az autók elindultak, mindig visszaszaladt a Járda-szigetre is. És valahogy átéreztem ennek a madárnak a helyzetét, a Mátrixára kívülről ránézve. És azon gondolkoztam, hogy ez a madár feladta a szabadságát, feladta azt a vad teremtett mi voltát, amiben őt Isten eredetileg elképzelte a civilizáció és az iparosodás nélküli tájat és életteret, és beköltözött egy mesterséges térre, azért, mert ott az élet látszólag könnyebb. Látszólag könnyebb, de megtanulta, hogy tele van másféle veszélyekkel, például jönnek ennek az autók, vált a lámpa, és ehhez mindhez alkalmazkodott, és belekerült ezáltal egy olyan helyzetbe, ami nyilván könnyebben jut takarmányhoz, mert gondolom, hogy takarmánybőség van, hiszen eldobott hulladékba lévő finom falatok egy dolmányos varjú számára az őrsvezértéren mindig akadnak, lehet, hogy több varjú számára is, és bizonyos szempontból nem kell megküzdenie a természetes ellenségeivel, mint mondjuk a karvaj, vagy az egyéb ragadozó madarak, róka, nem hiszem, hogy van még idáig ugye az őrsvezértéren, tehát egy bizonyos szempontból nyugodtabb és kényelmesebb életre váltott. Aztán lehet, hogy ez a varjú már generációk óta itt él, és ott tölti az életét az őrsvezértéren, és ma az ő szülei és nagyszülei is ott éltek, ezt nem lehet így megállapítani vagy tudni. Viszont ami érdekes, hogy nyilván, ha egészségi állapotát megnéznénk ennek a varjúnak, ott a smogba, csak egy csomó stresszet jelent neki az, hogyha nem jól figyeli a lámpát. Lehet, hogy elütik. Oda kell figyelni arra, hogy jön a villamos, vagy az emberek között esetleg, nehogy legyen mondjuk olyan, mint az én kisfiam, aki hajlamos tanyasi gyerekként az ilyen állatokat megfogdozni itt Budapesten, és egész máshoz kellett alkalmazkodni, ami valójában az ő gyökereit elvágta. Tehát ő generációk óta, hogyha több régebb óta itt él, akkor valójában a teremtett gyökereit megtagadva vagy elfeledve éli a mindennapjait. És nagyjából ilyen dolmányos varjúnak éreztem magam a városi létbe én is, a teremtettségtől megfosztva, az igazi teremtő munkát nélkülözve, és nyilván felismerve azt, hogy egy olyan környezetbe töltöm a mindennapjaimat, ami nem tud tiszta élelmiszer, tiszta táplálékot biztosítani a számomra. Még ezzel úgy lehet, hogy ki is egyeztem volna, de éppen a feleségemmel, akkor még ugye nem feleségemmel összeházasodni készültünk, és tervezgettük, hogy milyen életet szeretnénk a gyerekeink számára biztosítani, és akkor döntöttünk úgy, hogy minél inkább térjünk vissza a természeteshez, hiszen jól példázza ez a varjú az én gondolkodásomat, és amíg az ember benne van, az a varjú nem tudja, hogy neki rossz. Viszont hogyha ez a varjú vissza lenne telepítve mondjuk 50 kilométerrel arrébra a homokhátságra, akkor lehet, hogy ott a fasorban azt érezné, hogy ez neki nem megy, és visszavágyna a városba, mint ahogy nagyon sok tanyasi élete, ugye, akik rózsaszín álmot kergetnek, az csődöt vall, és vissza jutnak a városba, és a városba folytatják. Valahol az én életem, úgy éreztem most ide tartva, ott az ősvezértéren, hogy hasonlított erre a dolmányos varjúra, és Isten adott egy lehetőséget, hogy kicsit kívülről megláthattam, hogy az élelmiszeren és annak a megszerzésén, annak az egyszerű megszerzésén kívül van egy másik út, ami nehezebb, rögösebb, de mégis azt gondolom, hogy az én gyökereimhez sokkal jobban kapcsolódik, sokkal jobban visszatalálok a gyökereimhez, és ezáltal a teremtő léthez. Ezért volt ez a döntés így bevállalva, és nagyjából ez a mozgalom ebből indult el, és ebből nőtte ki magát, de fontos ahhoz, hogy az emberek kívülről egy pillanatra rálássanak magukra, mint az őrsvezértéren gyűjtögető varjakra.
Hát ez elég nehéz, sokan képtelenek erre szerintem egész életen át.
Ez a legnehezebb feladat számomra is, és azért vagyok erre büszke, azért szoktam mondani, hogy egyetemi katedráról Vasvilláig az út felfele vezetett, mert ez egy sokkal keményebb önismeret, és sokkal keményebb dolog megfogni ma Isten kezét, és úgy igazán megfogni, mint mondjuk beszélni róla, és nagy vallási mázzal leöntött előadásokat tartani. De tényleg megfogni és kilépni a vízre, az azt gondolom, hogy ma ugyanúgy kihívás, mint 2000 évvel ezelőtt volt, de aki megteszi, az utána elkezd bővölködni az élet minden területén.
Tehát ilyen szerinted a választóvonal adott esetben például az ipari forradalom volt?
Én azt szoktam mondani, hogy igen. Uh-huh. Hogyha megnézzük azt, hogy az emberek itt a Kárpát-medencében hogy éltek évszázadokon át, akkor hogyha az ipari forradalom előtt mondjuk 100 évvel visszajött volna egy 500 éve elhunyt ember, akkor eligazodott volna ebbe a világba. Hogyha viszont az ipari forradalom után jött volna vissza, akkor nem igazán találta volna már meg a helyét, vagy nem tudta volna, hogy mi. Sőt, hogyha megnézzük azt, hogy ma milyen szakmákba dolgozunk. Amikor mi pályaválasztás előtt voltunk, akkor ezek a szakmák jó része még nem is létezett azok közül, amiből ma meg lehet élni. És sokszor ezen elgondolkodok, és most is ez a gondolat így elindult a fejembe, és itt vagyunk egy új tanév elején, elkezdődött szeptemberben a tanév, és a gyermekek járnak Magyarországon, sőt egész Európában, ugye iskolába, alternatívba, fegyháziba, felekezetibe, államiba, vagy bármibe, de egy kérdést feltennék a szülőknek, hogy mi az a tantárgy, amit a tavalyi évben, vagy mi az az ismeret, amit a tavalyi évben a gyereketek vérrel verejtékkel megtanult a természetes környezetéből kiragadva egy mesterséges közösségben az iskolába, és a mesterséges intelligencia nem tudja. Azért, mert azt gondolom, hogy a gyermekeket fölösleges egy géppel versenyeztetni. Ha megnézzük az ipari forradalom és a mai kor forradalma közötti legfőbb hasonlóságot, akkor én bátran merem mondani azt, hogy jelenleg a mesterséges intelligencia ipari forradalmának berobbanása küszöbén vagyunk, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia miatt, vagyis hogy annak az elterjedése és gyors fejlődése miatt ez a világ 2 év múlva már nem ugyanaz lesz, mint ami 5 évvel ezelőtt volt. Ugyanúgy, ahogy az ipari forradalomnál.
Gyorsul a fejlődés és a változás elképesztő módon.
Csak azt felejtjük el, hogy egy véges rendszerben végtelen fejlődést nem fogunk tudni elérni, főleg akkor, hogyha a fejlődést mindig néhány százaléknyi profit növekedésében fejezzük ki.
Igen, igen. Egyébként ez a fajta gondolkodás, ami abba az irányba vitt téged, hogy kimenj tanyára és egy gazdálkodást, önellátó gazdálkodást hoz létre. Mennyire hozható összhangba a mesterséges intelligenciáról alkotott képedhez, a filozófiádhoz? De hogyan képes ez a fajta két gondolat, ez a két fajta akár világrendszer szerinted együtt élni? Mit gondolsz erről?
Azt gondolom, hogy képes lesz együtt élni számomra.
A fejedben egy ideális verzió érdekel elsősorban.
Nincs hogy... ideális verzió, mert én azt gondolom, hogy ennek nem ideális vége lesz. Én azt gondolom, hogy ennek a többségi társadalom szemszögéből tragikus vége lesz. A kérdés az, hogy meddig tudjuk ezt a tragikus véget majd elodázni. Mert ugye mindenkinek az a célja az összes kormánynak és mindenkinek, hogy az emberek jólétét biztosítsák, hiszen valójában ezért vannak X-el megválasztva, hogy ezt a jóléti társadalmat tartsák fenn akkor is, hogyha már mondjuk ezt nagyon nehéz, például a dollár tök jó példa rá, hogy a dollárnak valójában semmi fedezete nincsen, csak közhitele van, és egy nagy lufi, amit fújunk, és mindenki reménykedik benne, hogy nem az ő életébe fog kidurrani. De én azt gondolom, hogy éppen ezért egy országot vezetni, vagy mondjuk egy közösséget vezetni, az hatalmas stressz. Amikor az ember erre rálát, akkor látja, hogy itt azért nem véges a rendszer, és egy véges rendszerbe kell a végtelen fejlődés lehetőségének a látszatát fenntartani.
Igen. Meg hát az egésznek a kulcskérdése a kényelem. Az, hogy megszoktunk egy bizonyos jólétet itt a nyugati társadalomakban, és erről kéne lemondani. Én ugye azt tudom, hogy te sem hiszel abban, hogy akkor kis lépésekkel haladjunk az irányba, hogy na de gyerekek, hát akkor fogjunk össze, és akkor, hanem egy radikálisabb megoldásban hiszel. Meg miközben ugye úgy követelnek rajtunk, civil embereken ilyenfajta hozzáállást, hogy folyamatosan ömlik ránk az, hogy fogyaszt többet. Vedd meg még ezt, és akkor kényelmesebb lesz a foteled. Meg ez, meg az. Nem?
Erről szól az egész. Tulajdonképpen az emberek programozása az a marketing katonái által van végrehajtva, és ne gondoljuk azt, hogy titkos háttérkormányok meg összeesküvések révén a fenét, a gazdasági profit révén minden cégnek tulajdonképpen a legkisebb vállalkozásnak is, aki szolgáltatást vagy terméket állít elő, a célja, ugye a profit növekedés az, ami irányítja ezt az egészet. Tehát soha nem az van, hogy valami titkos összeesküvés, azt gondolom, hogy ez nem titkos összeesküvés, hanem tényleg
a dolog természete.
A dolog természete a profit oltárán feláldozott emberiség és szabad gondolkodás. Uh-huh.
Neked a mindennapjaid milyenek? Mennyire tudod kiküszöbölni azt, hogy használj modern technológiát, Például nyissunk ezzel a kérdéssel.
Most, hogyha modern technológiának gondoljuk a robot fejűrendszert, akkor 100%-ig ki tudom küszöbölni, de nem akarok nyilván szélsőséges példát hozni. Hagyomány és modernitás kettős a mi életünkbe, mert nem amis módra élünk, hanem a technológiát és a technikát használjuk. Akár van traktorom, van fejőgépem, tejkezelőgépeink vannak, van bubos kemencénk, de van elektromos kemencénk is, vagy teljesen új fatüzelésű kemence, ami már rozsdamentes acélból van, tehát a modernitás és a hagyomány ugyanúgy megtalálható az életünkben, az élelmiszer önellátás szakma mentén felfűzve. Lehetne a mai napig ugye ásóbottal forgatni a talajt, de nyilván nem kell forgatni a talajt, de lehet ezt csinálni a legmodernebb ekével is. Ha az élelmiszer önellátása a cél, akkor mi nem szoktuk megszabni azt, hogy belefér-e abban mondjuk egy-egy okostelefon, vagy belefér-e abban egy fejhallgató, vagy egy robbanó motoros autó, én is azzal érkeztem például most ide.
Egyébként említetted, hogy a több jogász, nem tudom, értelmiségi csatlakozatati mozgalmatokhoz, és gyakran kiemeled azokat, akik kvázi romantikus fellángolásba mennének ki, és aztán csalódnak, és akkor vagy nem jön be a számításuk, és akkor visszamennek a városi társadalomba. Mi kell ahhoz, hogy valaki ezt az elhatározást úgy gondolja komolyan, hogy ebből valódi tartós élet legyen? Tehát mondjuk egy jogász hogy tud ehhez becsatlakozni? Elege lett a pályából, a egyéb romlottságból, a civil viszonyokból, és megvan a feltétele, hogy vegyen egy tanyát, ehhez kell nyilván egy anyagi háttér, vagy nem tudom.
És azt soha nem titkoltam el, hogy ehhez pénz kell. Ehhez nem kellett túl sok pénz 15 évvel ezelőtt, amikor mi elkezdtük, de ma már azt gondolom, hogy egy fővárosi lakására kevés ahhoz, hogy valaki egy működő rendszert el tudjon indítani, mondjuk Ceglét környékén egy tanyán. Egy tanyát lehet, hogy meg tud venni belőle, de akkor abban még nincsen tehén, abban még nincsen fejőgép, nincsenek meg az istálók, és mindig úgy kell tervezni, hogy ez további számtalan befektetett pénz kérdése. Én azt szoktam javasolni, hogy kicsibe célszerű elkezdeni, mert ha kis lépésenként megyünk, akkor sokkal tovább tudunk jutni, mint mondjuk bejönni a nagyba. De hogy a kérdésedre válaszoljak, mi kell ehhez? Ehhez a legfontosabb dolog, hogy felismerjük azt a vágyat, ami születésünktől kezdve ott van a szívünkben. Azt szoktam mondani, hogy a vágyak a szívben vannak, és Isten tette őket oda. Ezek azok a vágyak, amit aztán nagyon gyakran a neveltetés, a közoktatás, a környezet, a család vagy a barátok hangja folyamatosan nyírbál, torzít és elfed. És gyakran ezekre a vágyakra már egyáltalán nem emlékszünk. De hogyha valaki rájön arra, hogy mi ez, mi az, ami tényleg ott az ő szíve, milyen ott van, és amit az Isten oda tett kismagot ez mi, és hogyha ez a vidéken való élet, az állat közeli élet, a kertészkedés, akár mondjuk egy fóliasátorban, élelmiszerönellátás és egy olyan jellegű teremtő munka, amire Isten hívta az embereket rögtön a kezdetben, hogy az ő teremtő munkatársai legyünk fizikailag is, akkor szerintem innentől kezdve túl nagy céltévesztés nincsen, hogyha az ember elindul ennek az álomnak az irányába. De ha valakit arra hívott az Isten, hogy rádióban jó riportokat vagy interjúkat készítsen, és hogy eljuttasson gondolatokat emberek millióihoz, akkor nyilván neki valószínű a hivatása ez. Vagy mondjuk orvosi hivatást adott neki, és nincs mellette ez a másik dolog, akkor ő ki fog tudni teljesedni abba, és nem biztos, hogy erőltetni kell azt, hogy menjen tanyára, és legyen vidéken újrakezdő. Viszont, hogyha már az ember orvos, tudok ilyen példát, de mondjuk családi tradícióból orvos, de valójában ő is a paraszti kultúrát szeretné élni, de már orvos, akkor nem szoktam azt mondani, hogy ne legyen orvos és ugorjon fejest, hanem szépen a kórházi munka mellett kezdjen el építeni magának egy gazdaságot. Tökéletesen ma minden munkahely
ellátható. Ez nem kis idő és fáradtság, és
akár pénz. Igen.
Aha. Sok befektetett munkát igényel.
Sok befektetett munka, és természetesen pénz is kell hozzá, de a munka az első, mert a szorgalmas embernek párja nincsen, tehát a szorgalom az pénzzel soha nem küszöbölhető ki.